Szép jó estét, kezicsókolom, sok szeretettel köszöntök mindenkit a házigazda nevében és jogám, és engedjék meg, hogy nevetekben, nevükben és önök ti helyettetek is, prof. dr. Rosta István. A Szentmise végén már beharangoztam, azt a képzavart használtam, hogy élvezzük együtt ezt az előadást. Általában az előadások élvezése az mindig valami intellektuális gyönyör számomra. Most a professzor úrnak a magas intellektusából előbukkanó, előtörő bölcsességek, és az a hihetetlen sokszínű, sokrétű és nagyon megalapozott a tudós pontosságával és precizitásával megfogalmazott ismeret anyag, ami átsüt, ami áttűz, az lebilincsel és valóban intellektuális gyönyör. Úgyhogy ne csak élvezzük, hanem gyönyörködjük is együtt ezekben a szavakban, ezekben az előadásokban. És hát itt van alkalmam ismét köszönetet mondani a professzor úrnak, hogy közelmúltban Pázmány és a barokk korszakról szóló előadással örvendeztetett meg minket, ma este pedig a Istenben hívő tudósokról, természettudósokról, szám szerint 12-ről lesz szó. Fogadjátok nagy szeretettel. Professzor úr, kérlek, tartsd meg előadásodat.
Főtisztelendő plébános atya, köszönöm a köszöntést. Kedves egyházközségi társaim, ebből az egyházközségből és a város többi egyházközségéből is, kedves minnyájan, hölgyeim és uraim. Ennek a 8:05-ig tartó előadásnak az első perceiben egy együtt gondolkodásra hívom meg önöket. Gondoljuk csak meg együtt azt, hogy költők és szép írók esetében mennyire gyakori, és jó ez így, hogy gyakori, az, hogy az istenes verseik külön gyűjteményes kötetben is megjelennek. Mondok néhány példát. Babits Mihály Isten gyertyája címmel jelentetett meg egy kötetet az istenes verseiből. Aztán Gárdonyi Géza, Útra készülés, istenes versek. Ezt is, az előbbit is a Szent István társulat adta ki. De József Attilának is van egy kötete, aminek az a címe, hogy Fogadj fiadnak, és ebben is a költő istenes versei vannak. De vajon tudnánk-e mondani egy olyan kötetet, ahol természettudósnak az Isten hittel kapcsolatos gondolatai vannak? Én azt hiszem, hogy kapásból nehezen tudnánk ilyet mondani, pedig az az igazság, hogy a természettudósokat a költőknél, szépíróknál nem kevesebb mértékben szintén érdeklik az Isten hittel, az Isten kapcsolattal összefüggő kérdések, de ezek valahogy gyűjteményes kötetekben nem nagyon szoktak megjelenni. Ez a mostani előadás, akárha írásban is megjelenne, természetesen nem pótolja azt a hiányt, hogy természettudósok istenes gondolatai nem jelennek meg írásban, vagy csak nagyon ritkán, de arra minden esetre jó, hogy rá irányítja a figyelmet arra, hogy bizony a természettudósok között is nagyon sok istenhívő, vallásos ember van, akik a gondolataikat szétszórtan ugyan, nem egybegyűjtve, különböző írásokban, de mégiscsak meg-meg jelentetik. Ezeket érdemes összegyűjteni, és egy ilyen gyűjteményről szól ez a mostani előadás is. Ennek az előadásnak van egy rövidebb címe, ez látható a plakátokon, ami úgy szól, hogy Istenben hívő természettudósok, vagy Istenben hívő világhírű természettudósok, és van egy hosszabb címe is. Néhány dokumentumban megjelent a hosszabb cím is, és a hosszabb cím pedig így hangzik, mégis hisznek. Válogatás Istenben hívő természettudósok gondolataiból. Ennek a hosszabb címnek az első két szava az, hogy mégis hisznek, idézőjelek között van. Azért van idézőjelek között, mert ez a két szó, hogy mégis hisznek, Jézustól van, a Bibliában olvashatjuk, János evangéliumában a 20-29-nél. A hozzá kapcsolódó történet mindannyiunk számára ismert, de talán azért nem felesleges feleleveníteni. A kereszthalált követő feltámadás után Jézus megjelent a tanítványoknak, az apostoloknak, és egy alkalommal Tamás nem volt ott a tanítványok között. És amikor az ott lévő tanítványok Jézus megjelenése után elmesélték Tamásnak azt, hogy láttuk az Urat, Tamás azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Csak akkor hiszi el, ha a kezein és a lábain látja a szegek nyomát, és az ujjával megérintheti az oldalán lévő sebet. Amíg ezt ő nem tudja megtenni, addig nem hiszi el. Ezt követően Jézus újra megjelent a tanítványoknak egy olyan alkalommal, amikor Tamás is ott volt. És Tamásnak azt mondta, hogy Tamás, jöjj ide, nézd a kezemen, a lábomon a szegek nyomát, érintsd meg a sebet az oldalamon, és ne légy hitetlen, hanem legyél hívő. Tamás leborult, és azt mondta, én Uram, én Istenem. És Jézus akkor befejezésül a történetet befejezéseképpen ezt mondta Tamásnak, Tamás, hittél, mert láttál. Boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Ezt a bibliai jelenetet nagyon sok festő vászonra vitte már. A kivetítésben is látunk két festményt. A baloldali festménynek a címe Hitetlen Tamás és Caravaggiótól való. 1600-1601-ben festette a művész ezt a képet. Meglehetősen naturalista kép. Mert a képen azt látjuk, hogy Tamás még azzal sem elégszik meg, hogy nézi a szegek nyomát, és nézi Jézus oldalán lévő sebet, hanem még az ujját is oda dugja Jézus oldalához, az oldalán lévő sebbe. Naturalista kép ez Caravaggiótól. A jobboldali kép Iványi Grünwald Bélától van, aki 1867-ben született, és 1940-ben halt meg, tehát 19.-20. századi festő. És a kép címe szintén az, a Hitetlen Tamás. A következő két képen baloldalt egy novgorodi ikon látható a 15. századból, Tamás kételkedése címmel, a 15. század végéről. Végül a negyedik kép 1634-ből való, a művész Rembrandt, és a kép címe Tamás kételkedése. Ezek a képek már kevésbé naturálisak, mint Caravaggioé. Miért is ide való ez a négy festmény? És miért ide való ez a két szó, hogy mégis hisznek? Mert hogyan dolgozik egy természettudós? Megfigyeli a valóságot érzékszerveivel, és a tapasztaltakat rögzít. Ha érzékszerveivel nem tudja megfigyelni a valóságot, akkor megfigyeli műszereivel, készülékeivel. És amit tapasztal, azt rögzíti. Amit vagy a műszerei által, vagy a saját érzékszervei által tapasztal, azt elhiszi, amit nem, azt nem hiszi. Így dolgozik a természettudós. De gondoljuk csak meg, a természettudósok között nagyon sok hívő ember van, pedig Jézust sem látják. Persze, a természettudós is, mi is, hívő emberek, látjuk Jézust, ahogy mondani szokták, lelki szemeinkkel. Gondolati síkon, érzelmi síkon, lelki síkon, látjuk az oltári szentségben, látjuk a szentostjában, de olyan értelemben, ahogyan a feltámadás után a megjelenésnél az apostolok látták, ilyen értelemben nem látjuk Jézust. Nem tudjuk megfogni a kezét, nem tudjuk megérinteni a vállát, tehát földi értelemben nem látjuk. Lelki szemeinkkel, ahogyan szoktuk mondani, látjuk. És a természettudósok is így vannak. A természetben is látjuk Jézust, de ez is egy közvetett látás, hogy úgy mondjam, itt is lelki szemeinkkel látjuk. Van Vas Albertnek egy gyönyörű verse, aminek az a címe, hogy látható az Isten. Vas Albert 1908-ban született, magas életkort ért meg, 90 éves korában, 1998-ban halt meg. És a rövid versének néhány szava így hangzik. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, korban, kincsben, ahol sötét van, ahol fényég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, aki meglátására vak, és szeme elé a fénykor látja nőtt, az csak olyankor látja őt, amikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon. Vas Albert versében sem az van, hogy úgy látható az Isten, ahogyan az apostolok látták. Sem ő, sem mi hívők, sem a természettudósok nem olyan értelemben látjuk. Vagyis mindannyiunkra igaz az, amit Jézus mondott, boldogok azok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A következőkben, hát ilyen boldog természettudósokról szeretnék beszélni, akik olyan értelemben, mint az apostolok, nem látják Jézust, lelki szemeikkel igen, és mégis hisznek. Ezért van ez a két szó a hosszabb cím előtt, hogy mégis hisznek. A következő képen 12 természettudós látható, négy sorban, és minden sorban három természettudós. Vannak köztük magyarok és nem magyarok. Van köztük Nobel-díjas és nem Nobel-díjas. Van köztük olyan, aki ma is élő kortársunk, és van olyan, aki már régen meghalt. A 12 természettudósnál rövid életrajzi adatokat mondok majd, és utána pedig egy-egy részletet az Isten hittel, a vallással kapcsolatos felfogásukból. De ha ezt mind a 12-nél így tenném meg, akkor az azért egy 2,5-3 órás előadás lenne. Tehát lesznek olyan tudósok, akikről egy kicsit részletesebben beszélek, másokról csak egy-két mondatot az életrajzukról, és befejezem azzal, hogy istenhívő vallásos tudós volt, vagy istenhívő vallásos tudós ma is. Mégis, ha rövid is az idő, 12 tudóst választottam ki, és ez nem véletlen, ez áthallás a 12 apostoltól, mert a Bibliában a legtöbb helyen azért 12 apostolról van szó, nem mindig. Van, amikor kevesebbről. Említettem Jézus megjelenését, ahol egyszer Tamás éppen nem volt ott. De nagy általánosságban mondhatjuk, hogy 12 apostolról beszélhetünk. Sík Sándornak van egy gyönyörű verse, a Keresztút, aminek a negyedik stációjában az szerepel, hogy véres tajték veri ki a mezsgyét, valamennyi viszi a keresztjét. Nem hiányzik senki sem a sorból, legelől a 12 apostol. Ő is 12 apostolról beszél, itt pedig a 12 természettudós. A felső sorban bal oldalon Baj Zoltánt látjuk. A református családból származó nagy természettudóst, édesapja református lelkész volt, Gyulaváriban született 1900-ban, és 1992-ben Amerikában hunyt el, de úgy rendelkezett, hogy a hanvait hozzák haza Magyarországra. Hanvai ma a családi sírboltban, Gyulaváriban, Gyula közelében nyugszanak. 1947-ben vándorolt ki Magyarországról az Egyesült Államokban, telepedett le, és a George Washington Egyetem fizika professzora lett. A háború alatt itt Magyarországon a radarok fejlesztésén dolgozott, mert a felismerő rendszereket tökéletesebbé akarták tenni. Véget ért a háború, a radarra már nem volt olyan nagy szükség, vagy nem olyan értelemben. Akkor a műegyetemen, ahol ő volt az atomfizika első professzora, összehívta a munkatársait, és azt mondta, hogy most pedig meg fogjuk radarozni a Holdat. És egy olyan rendszert dolgoztak ki, aminél a Holdra elküldött radarjeleket és azoknak a visszaverődését fel lehetett fogni és észlelni lehetett. 1946. február 6-án tették ezt közzé, és akkor derült ki, hogy 3 héttel korábban az Amerikai Egyesült Államokban egy ugyanilyen sikeres kísérletet végrehajtottak. De a tudománytörténészek már nagyon régen bebizonyították, hogy sem az amerikaiak nem tudtak a magyar kísérletről, sem a magyarok nem tudtak az amerikai kísérletről, egymástól teljesen függetlenek voltak. Ezért ma a tudománytörténetnek az az álláspontja, hogy mind a kettő kísérlet, a holdradar kísérlet, az amerikai is és a magyar is, vagy a magyar is és az amerikai is, világ elsőnek számít. Ezért megfogalmazhatjuk, hogy az űrkutatás Magyarországról, illetve Amerikából, vagy Amerikából, illetve Magyarországról indult el 1946. januárjában és februárjában. De a méterrendszer kidolgozásában is Baj Zoltánnak igen komoly eredményei vannak, és a műegyetemen ő hozta létre, még a háború előtt, az első atomfizika tanszéket. Nos, Baj Zoltán az egyik írásában a következőket írja. Tegyük fel azt a kérdést, cum grano salis, írja, hogy mi a világ lényege. Szerette ezt a 3 latin szót használni Baj Zoltán, hogy cum grano salis, ami Pliniustól való, a Krisztus utáni első században, és szó szerint azt jelenti, hogy egy csipetnyi sóval. Átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy józan ésszel, mértéktartással, józanul. Tehát tegyük fel józanul, józan ésszel, mértéktartással azt a kérdést, hogy mi a világ lényege. És Bajh Zoltán így válaszol rá, miután elvetjük azt, hogy az anyag, a világnak a lényege a törvényeiben van. Nem arról van szó, írja Bajh Zoltán, hogy előbb volt az anyag, aztán a tér, az idő, és a törvényeket valaki erre ráaplikálta. Előbb voltak a természettörvények, és az anyag is, a tér is, az idő is. A természettörvényeknek következményei, és nem előtte járói. És egy szép hasonlattal folytatja, akár bibliai idézetet is mondhatnék rá. Írja Bajh Zoltán, kezdetben volt az ige. Az a miénk felett magasan álló értelem, ami a természet törvényeiben megnyilvánul, és aminek a parányait igyekszünk ellesni, nos, az a világ lényege. A kép megnyugtató, írja Bajh Zoltán, mert eredményei vagyunk a végtelenségnek, a végtelen isteni bölcsességnek, és befejezi úgy ezt az okfejtést. Nincs okunk csüggedni. Bajh Zoltán mellett, az elsősorban középen van Berényi Dénes. Berényi Dénes 1928-ban született, és nem olyan nagyon régen, 5 évvel ezelőtt, 2012-ben hunyt el. Atomfizikus volt, az atomi ütközések fizikájával és magspektroszkópiával foglalkozott. A rendszerváltozás után, mert előtte nem lehetett, ő lett a Debreceni Atommag Kutató Intézet igazgatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémiának alelnöke is volt, és a londoni székhelyű Európai Tudományos Akadémiának tagja volt. Berényi Dénes munkássága nagyrészt Debrecenhez kötődik. Berényi Dénes istenhívő, vallásos ember volt. A felső sorban jobb oldalt Brassai Sámuel. Még a 18. században, 1797-ben született, magas életkort ért meg, mert 100 éves korában, 1897-ben hunyt el, az 1872-ben alapított, újraalapított Kolozsvári Egyetemnek, ő volt 12 éven át a matematika professzora, de egészen elképesztő, hogy egyetemi szinten Kolozsváron mit tanított. Tanította a matematikát, tanította a természetismeretet, a botanikát, tanított történelmet és tanította a földrajzot, tanított filozófiát és nyelvfilozófiát, és tanított szanszkrit nyelvet. Nyilván kiváló képességű volt, és nem csak azért tudott ennyi ismeretet összeszedni, mert magas kort ért meg. Brassai Sámuelt szokták hívni az utolsó erdélyi polihisztornak is, mert egymástól rendkívül távol eső tudományterületeken volt otthon. Brassai Sámuel istenhívő, vallásos ember volt. A második sorban, bal oldalon láthatjuk Csókai Andrást. Csókai András az idegsebész, egy riport éppen tegnap volt vele a televízióban, a Zekho TV csatornán. Idegsebész, az agyi, vaszkuláris, érsebészeti, műtéti eljárások közül nagyon sok korszerű eljárást kidolgozott, mikrosebészi eljárások kimunkálásával foglalkozik. És ha jól emlékszem, amikor síbalesete volt Schumachernek, akkor ő volt az, aki felajánlotta, hogy Ausztriába kiutazik, és műtéti tudásával segít a sérülten. Agyi és gerinc sérülések akut műtéti eljárásaiban nagy-nagy sikereket ér el ma is, 1956-ban született. 4 évvel ezelőtt Csókai Andrástól kaptam egy elektronikus levelet. Nyilván nem csak nekem küldte meg, hanem másoknak is. Ebben az elektronikus levélben visszaemlékezik budapesti egyetemi éveire, Szentágotai János anatómus professzor előadásaira. Szentágotai János 1963-ban került a Pécsi Orvosegyetemről Budapestre, és lett Budapesten az anatómia vezetője. Csókai írja az elektronikus levelében, hogy egy alkalommal anatómia előadáson Szentágotai azt mondta, hogy az emberi agy egy végrehajtó szerv, egy kivitelező szerv, még akkor is, ha igen magas fokon differenciált. Olyan az emberi agy, mint az autóban a kormánykerék. Persze, a kormánykerék állásától függ az, hogy merre megy az autó, de a kormánykerék mögött ott van az ember. Az agyműködés mögött pedig ott van a lélek. Hát az 1960-as években ilyet egyetemi katedráról hirdetni bizony nem volt mindennapi és teljesen veszélytelen dolog. A ravasz orvostanhallgatók át is mentek Budapesten a bölcsészkarra, megkeresték Lukács György marxista esztéta professzort, és elmondták neki azt, hogy mit mondott Szentágotai az anatómia előadásában. Lukács György végighallgatta a hallgatókat, és a végén azt mondta, Szentágotainak igaza van. De ezt nem mondják el sehol se, mert ellenkezik a materialista nézetekkel. Így szól a legenda, írta ebben az elektronikus levélben Csókai András. Hát azért, ha ebbe belegondolunk, ez egy kicsit tragikus, abból a szempontból, hogy valaki olyat hirdet a katedráról, amit igazán ő maga sem gondol, de nem nagyon lepődhetünk meg rajta, ha elolvassuk a Magyar Idők ez évi április 13-i számában, a 10. oldalon Kovács Kálmán Árpádnak a cikkét Lukácsról. Magyar Idők 2017. április 13. 10. oldal, Kovács Kálmán Árpád, Lukács Györgyről. A szerző azt írja Lukácsról, hogy nem csak azt lehet mondani, hogy a nézetei között ellentmondások vannak, hanem ő maga az ellentmondás. Ő az önmagát folyamatosan megtagadó ember, műveiből mindent ki lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is. Írják róla ebben a cikkben. Végül Csókai a levelét a következővel zárja. Az, hogy mi nem valamik vagyunk, hanem valakik vagyunk, az nem csak az agyunktól függ. Hát akkor még mitől? És Csókai így válaszol rá, erre a kérdésre egy ember tudott igaz választ adni, a megfeszített és feltámadt Krisztus. Az már, hogy hiszünk-e neki, vagy nem hiszünk, szabad akaratunktól függ. De ha nem hiszünk, akkor elkezdünk csúszkálni a saját magunk gyártotta jégen. Fejezte be Csókai András ezt az elektronikus levelet. A második sorban középen Freund Tamás, a neurobiológus látható, aki 1959-ben született, egy ideig a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója volt, alelnöke volt a Nemzetközi Idegtudományi Társaságnak, tagja a Magyar Idegtudományi Társaságnak, és 2000-ben ő, Freund Tamás lett a rendszerváltoztatás után újjáalakított Bolyai díjnak az első kitüntetettje. Freund Tamás, istenhívő, vallásos ember. A második sorban jobb szélen Galileo Galilei látható, aki 1564-ben született és 1642-ben halt meg. Orvosi tanulmányokkal kezdte, és matematikával, fizikával, természettudományokkal folytatta, és ma Galileo Galileit csillagászként, matematikusként, fizikusként tartja számon a tudománytörténet. 1638-ban még könyve jelent meg Hollandiában, és Galilei istenhívő, vallásos ember volt. Még akkor is, hogyha voltak vitái az egyházzal, de ezeket a vitákat a 18. század vége után, a francia forradalom után, a 19. és a 20. században meglehetősen eltúlozták. Nem voltak ezek olyan nagyon nagy viták, nézetkülönbségek voltak, de ezek ellenére is Galileo Galilei bizonyítottan istenhívő, vallásos ember volt. A harmadik sorban bal oldalon Hámori József, neurobiológus, aki 1932-ben született. Hámori József egy ideig Pécsett az Anatómia Intézetben dolgozott Szent Ágotai professzor mellett, majd Budapestre került, utána ismét vissza Pécsre, és a Janus Pannonius Tudomány Egyetemnek, régebben volt egy olyan szakasza is a Pécsi Egyetemnek, amikor így hívták, volt Hámori a rektora. Hámori József 1998-tól az első Orbán kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség miniszteri tárcáját és miniszteri feladatait is ellátta. Hámori József egyik írásában arról szól, hogy Krisztus feltámadását természetesen elsősorban hitbéli, lelki oldalról közelítjük meg. De, írja Hámori, Krisztus feltámadására van evilági, racionális, kézzel fogható bizonyíték is. Ez a kézzel fogható bizonyíték pedig, írja Hámori, az, hogy Jézus kereszthalála után az apostolok félelmükben, mikor összejöttek, még az ajtót is bezárták, reszkedtek félelmükben, mert arra gondoltak, hogy ha a zsidók így cudarul elbántak a mesterrel, akkor vajon milyen sors vár ő rájuk. És ezek a félelmükben reszkető tanítványok és apostolok a Jézussal való találkozás után, a feltámadás után, és nagyon fontos a Szentlélekkel való megerősítés után, bátor, igehirdető apostolok lettek, akik a pünkösdi ünnepen és a pünkösdi ünnep után bátran hirdették az igét, egészen a vértanúságig, a mártír halálig. És Hámori azt fejtegeti, hát az emberi természet olyan, hogyha meg vagyunk győződve egy valós eseményről, még akkor sem olyan nagyon könnyen vállalja a mártír halált az ember. Hát, ha még egy olyan eseményről van szó, ami meg sem történt. Az apostolok magatartásában bekövetkező radikális változás, írja Hámori, nem más, mint Jézus feltámadásának bizonyítéka. Mert csak a valós feltámadás és a Szentlélek adhatott nekik olyan erőt, hogy a félelmükben reszketőkből bátor igehirdetők és vértanúk és mártírok váljanak. A harmadik sorban Werner Heisenberg, a Nobel-díjas német fizikus látható, aki a háború alatt a német atomprogram irányítója volt, egyes tudománytörténészek szerint annyira humánus felfogású ember volt Werner Heisenberg, hogy talán szándékosan is nem vitte sikerre a német atomprogramot. 1932. évi Nobel-díjat kapta 1933-ban, 1901-ben született, és 1976-ban halt meg. Werner Heisenberget egyszer megkérdezte egy riporter arról, hogy miért is lehetett ő annyira sikeres a tudományban. És amit válaszolt Heisenberg, az én szerintem a tudomány történetnek az egyik leggyönyörűbb metaforája. Mert Heisenberg azt mondta, tudja, azért voltam olyan sikeres a tudományban és a kvantummechanikában, és jutottam el a Nobel-díjig, mert a Jóisten egy alkalommal a dolgozó szobájának az ajtaját résnyire nyitva hagyta. Szerintem, mondja Heisenberg, tudatosan csinálta, de úgy tett, mintha véletlen lett volna. Ezen a résen én beosontam, láttam, hogy ott ül az íróasztalánál és dolgozik, mögé mentem, lábujjhegyre emelkedtem, és a válla fölött belenéztem a papírjaiba. Ezt is biztos tudta, de úgy csinált, mintha nem vette volna észre. Nos, ezért voltam olyan sikeres a tudományban, mert a Jóisten megengedte, hogy puskázzak a papírjaiból. Egy másik helyen Heisenberg a tudományt egy pohár vízhez hasonlította. És azt mondta, hogy a tudomány ez a pohár víz. Ha valaki ebből egy-két kortyot iszik, könnyen ateistává válhat. De ha az egész pohárvizet kiissza, a pohár fenekén megtalálja az Istent. Ezzel akarta kifejezni azt, hogy a bizonyos értelemben vett félműveltség magában hordozza az ateizmus veszélyeit. De ha valaki egy teljesebb műveltségre, egy teljesebb tudományra törekszik. Az, ezt már Vizi Szilveszter mondta, akiről majd később szó lesz, belebotlik az Isten hitbe. Heisenberg mellett a harmadik sorban a jobb szélen Koch Sándor látható, aki 1925-ben született, és 2009-ben halt meg. Orvos volt, virológus volt, és ő neki köszönhető, hogy Magyarországon az 50-es, 60-as években nagy mennyiségben sikerült előállítani a Salk és a Szabin vakcinát. Koch Sándor tehát Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is a gyermekbénulás járványa elleni küzdelemnek egyik kimagasló személyisége volt. Koch Sándor Isten hívő, vallásos ember volt. Végül a negyedik sor. A negyedik sorban bal oldalon Lenhossék Mihály. Látható, aki 1863-ban született, és 1937-ben halt meg. Ennek a Lenhossék Mihálynak úgy is szerepel a szakirodalomban, hogy Lenhossék Mihály II. Az édesapja is orvos professzor volt, Lenhossék József, a nagyapja is orvos professzor volt, Lenhossék Mihály I., aki 1773-ban született, és 1840-ben halt meg, és gróf Széchenyi Istvánnak volt a házi orvosa. No, a három Lenhossék közül ő, az unoka, már a harmadik orvos professzor, aki anatómus, az idegrendszer anatómiájával foglalkozott, a neurontannak egyik fejlesztője, hirdetője volt, aminek a lényege az ő olvasatában, hogy az idegrendszer hálózata egymástól különböző neuronok, idegsejtek egymás utánjából áll, de ezek egymással morfológiailag is és funkcionálisan is kölcsönös kapcsolatban vannak. 1906-ban, amikor az orvosi Nobel-díjat a spanyol Ramón y Cajal és az olasz Camillo Golgi kapta, akkor a tudományos körök felvetették azt, hogy Lenhossék Mihályt is részesíteni kellett volna a Nobel-díjban. Utána már nem nagyon vetődött fel a neve, de 1906-ban komoly esélye volt a Nobel-díjra, amit végül is fájdalmuk nem nyert el. 1937-ig haláláig a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke is volt, Lenhossék Mihály. Budapesten, az Anatómiai Intézetben, az Üllői út, Tűzoltó utca épületében, az Anatómiai Intézetben három emléktábla van egymás mellett. Lenhossék Mihályé, Kis Ferencé és Szent Ágotai Jánosé. Kis Ferencé és Szent Ágotai János neve nagyon ismerős, az 1960-as években megjelent három kötetes Kis Szent Ágotai féle anatómiai atlasznak a szerzői. Három emléktábla, néhány szavas szöveggel mindegyik emléktábla el van látva, és az első emléktáblán, a Lenhossék emléktáblán a következő szavak olvashatók. Meglepő, a rendszerváltoztatás előtt is ott volt ez a tábla. A következő szöveggel. Az ember anatómiájának és fiziológiájának alapos ismerete nem vezet a materializmus lejtőjére, és egy megfoghatatlan felsőbbrendű erő létezését nem zárja ki, ellenkezőleg tudásunk és képességeink korlátolt voltának beismerésére kényszerít bennünket. Ez a szép mondat idézőjelek között van az emléktáblán, mert ez a mondat Lenhossék Mihálytól való. És amikor Lenhossék Mihály 1937-ben januárjában meghalt, zárójelben mondom, ő egyébként nagybátyja volt Szent Györgyi Albertnek, mert Szent Györgyi Albert édesanyja volt Lenhossék Mihály nőtestvére, Lenhossék Józsefina, amikor 1937. januárjában meghalt, akkor az Orvosi Heti Lap 1937. évi januári számában Kis Ferenc anatómus professzor írta a nekrológot. És a nekrológot Kis Ferenc a következő szavakkal zárta: a három Lenhossék és a hozzájuk hasonlók az isteni gondviselés adományai voltak nemzetünk számára. Az utolsó sorban középen Lenhossék mellett látható Simonyi Károly, aki 1916-ban született és 2001-ben halt meg. Nem arcképről készített fénykép, hanem a Műegyetem egyik emléktáblájáról. Simonyi ábrázolja mögötte a tábla, ahová éppen a fizika alapegyenleteit, a Maxwell egyenleteket írja föl. Simonyinak nem csak az előadásait volt alkalmam hallgatni, hanem többször beszélgethettem is vele, és egy alkalommal azt mondta: István, tudod, hogy mi a világon a legnagyobb kincs? És amikor kérdően néztem rá, akkor azt mondta: a világon a legnagyobb kincs a cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünk, vagyis a nyugodt, tiszta lelkiismeret. A cselekedeteink jóságába és helyességébe vetett hitünket, a nyugodt, tiszta lelkiismeretet, az Isten hit, a vallás megadhatja nekünk. Fejezte be ezt a gondolatsort Simonyi Károly. Az ő szakmaiságához még azt is érdemes hozzátenni, hogy az első atomfizikai gyorsító berendezést akkor Sopronban ő építette fel gépészmérnöki és jogtudományi végzettség birtokában lett fizikus és atomfizikus. A negyedik sorban jobb oldalt Vizi Szilveszter, Vizi L. Szilveszter, a világhírű agykutató, aki 1936-ban született, ő is neurobiológiával, agykutatással foglalkozik. A központi és perifériális idegrendszernek a kutatója. Egy ideig a Magyar Tudományos Akadémia elnöki feladatait is ellátta, és egy ideig ő volt Budapesten a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója. Vizi Szilveszter istenhívő, vallásos ember volt. És ezzel a 12 tudós felsorolásának a végére értünk. Szent Györgyi Albert nem szerepel a képen, de azért kihagyni nyilvánvalóan nem lehet őt, ezért Szent Györgyi Albert szavaival fejezem be. Szent Györgyi Albert nem csak kiváló tudós volt, 1937-ben kapta a Nobel-díjat, kiváló sportember is volt, értett a zenéhez, szerette a szép irodalmat, szóval egy nagyon sokszínű egyéniség volt, és Szent Györgyi Albertról is elmondhatjuk, hogy istenhívő, vallásos személyiség volt. Időskorában írt egy verset is, a címe az, hogy Salmus Humanus, a humanizmus hittana, és ennek a humanizmus hittana című versének az egyik szakaszát idézem, ami akár lehetne az istenhívő természettudósok himnusza is. Szent Györgyi szavai így hangzanak: Uram, engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban, hogy megismerjük és megszépítsük a te kezed munkáját, hogy ez a mi bolygónk a békesség, a bőség, a boldogság és szépség biztos otthona lehessen. Szent Györgyi szavai annyira szépek, hogy ezek után mást már nem is érdemes mondani, csak annyit Szent Györgyi Albert óhajához, hogy úgy legyen, és köszönöm szíves figyelmüket, csak úgy, mint a vetítési munkát is.